Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban, Bali. Innen folytatjuk, és meséltem már önöknek Nusa Duáról, a gyönyörű, elegáns kis elit részről, ahol a mese szép a víztükör, legalábbis a félsziget egyik részén, és hát ki lehet menni egészen a félsziget végére is, van egy sétaút, úgyhogy el lehet itt tölteni az időt, mehetünk szállodáról szállodára. Mit lehet csinálni, ugye, hogy lehet eljutni? Hát a Bali szigetére nagyon sokféle kombinációval elmehetünk, tényleg légjáratok sokasága visz ide, lehet viszonylag jó repülőjegyárat is kifogni, könnyű a bejutás, tehát egyáltalán a hatóságok nem foglalkoznak azzal, hogy úristen, most az utasokat egy kicsit edzék ahhoz, hogy mi itt a helyi szokás, vendégszeretőek tényleg. Azért a biztonságról tudni kell, hogy ugye Indonéziában több merénylet is volt, amikor szilveszterkor például elmentünk egy szilveszteri buliba Balin, pár évvel ezelőtt, akkor géppisztolyos katonák vigyáztak a turistákra, és azért ezt tudni kell, hogy amikor oda megyünk autóval a szállodába, akkor átvizsgálják az autót, hogy nincs rajta robbanószer, stb. Tehát azért bizony az indonéziai merényletek következtében megerősítették a biztonsági szolgálatokat is. Bár magára Balira nem jellemző, hogy bármi lenne. Egy kicsit egyébként Bali más, mint általában az indonéz világ. Hát egy hatalmas országról beszélünk, és azon belül egy relatíve kisebb szigetre, ami egyébként nem olyan kicsi azért, és míg ott ugye mecseteket látunk általában a szigeteken magasodni, és Indonézia a legnagyobb muszlim ország, addig itt a balinész kultúra egy picit azt is jelenti, hogy egyfajta valláskeveredést is látunk, és inkább ilyen hindu jellegű balinész vallás az, ami jellemzi a vidéket, és hát a templomok is, a szentélyek is általában erre hajaznak, és hát ebből rengeteget találunk itt Balin. Tehát ez egy kicsit más, mint egy általános indonéz város. Hát ha valaki elmegy Jakartában, akkor ott ezt tapasztalja, most Bali ehhez képest abszolút más. Amikor a földrengés kapcsán nagyon sok e-mailt kaptam, hogy ugyan már akkor ez most mi történt, hogy történt, jaj, Balin nyaral a rokonság, hát azt mesélték nekem, akik most kint voltak, hogy nagyjából körülbelül egy olyan 10 másodperces rengéseket éreztek, és hát persze attól még megijedtek, de Balin magán ennyit lehetett érezni. Lombokon most nem volt ismerősöm, de olvastam róla, hogy ott természetesen hát fél percen keresztül ugye rengett a föld, nagy volt a pánik, tényleg összeomlottak kisebb épületek, a különböző kunyhók sem bírták ki a rengéseket, hát ott ugye nagyon sok áldozata is van ennek a vulkán kitörésnek és az azt követő földrengésnek. Na most annyit azért tudni kell, hogy Bali és Lombok között nincs túlságosan nagy távolság, és a két nagyobb sziget között is vannak kisebb szigetek. Egy magyar barátom konkrétan kisebb szigetek zátonyok érintésével átúszott Lombokra, és amikor a helyi hatóságok kérdezték, hogy hát hogy jött ide, nem hitték el, hogy ilyen létezik. Hát visszafelé már nem így ment, mert nagyon veszélyes volt a történet, de hát rendkívül edzett, bátor a kedves barátom. Minden esetre az, hogy Lombokon ilyen erős földmozgás volt, tehát nyilvánvalóan Balin is abszolút érezhető volt. Visszatérve egy kicsit azért a pozitívabb dolgokra, meg magára a turizmusra, ugye azt mondtam, hogy Nusa Dua az, ahol tényleg megtaláljuk ezt a fehéres homokot, meg a pálmafás hangulatot, stb. Stb. Ahol a szállodák közül jó párban van gyermekfelügyelő, aki a kisgyerekekre vigyáz, számítógépközpont az üzletemberek miatt, fodrász és műkörmös a hotelekben, és mellette pedig ott van mindez a felfedezni vágyó sok-sok érdekesség, ami meg a sziget középső vidékeire jellemző. Hát mi az, ami jó Baliban? Hát először is az, hogy ezek a teraszos rizsföldek, a kirándulásokkor a templomok, a megbúvó szentélyek világa tényleg elkápráztatja az ide látogatókat. A teraszos rizsföldek közül van néhány tipikus, amit mutatnak a turistáknak, tehát vannak olyan helyek, hogy megállunk az autóval, és tényleg lehet látni, hogy milyen fantasztikusan jól néznek, hogy ezek a teraszok magasodnak, és minden zöldel, ugye a rizsföldek zöldelnek. De ez például rendkívül szép, és vannak olyan helyek, ahol pedig kisebb patakok, ilyen kis minivizesések vannak, szakadékok, mert ugye magas hegyek vannak Balin, és megcsinálták azt, hogy nagyobb fákra, vagy éppenséggel két szikra közé kötelet függesztettek, és hintát csináltak a szakadék fölé. És akkor ez egy nagy buli ott, hogy a hintára ráülünk, és akkor a szakadék fölött lehet hintázni, és olyan felvételeket lehet készíteni, hogy mögöttünk meg ott van a patak, vagy a kis folyó, és a vízesés, meg a hatalmas zöldelő, rengeteg őserdő. Hát nagyon sok ilyen kép készül, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt, aki belehalt a fotóba. Hát itt ugye nem szelfit készítünk, mert valakit meg kell kérni, aki ott van a parton, különben ha csak szelfizünk, akkor nem jön ki, hogy a hintán ülünk, és alattunk a szakadék. Sajnos volt olyan, hogy pont a gyerekét akarta meghintáztatni egy apuka, és be is tette a hintába a gyereket, és aztán ő megcsúszott, és leesett a szakadékba. Úgyhogy azért vigyázni kell, hogy benevezzünk egy ilyenre. Mert hát persze Balin is a biztonsági előírások egy picit így a dél-kelet-ázsiaiakhoz hasonlóak, tehát hogy nagyjából vigyázzunk magunkra, tehát nem olyanok, mint Amerikában, ahol még egy helikopteres túránál azt is elmagyarázzák előtte, hogy ha véletlenül leesik a helikopter, akkor hogyan menjünk ki a helikopterből, meg utána mit csináljunk. Tehát tényleg ott olyan alaposak a biztonsági előírások, meg elmondások, gondolom, főleg a jogkövetkezmények miatt is, bár persze biztosan az emberek védelmében. Ahhoz képest ugye azért Amerikában tényleg alaposak és precízek ilyen téren. Na most hát Tájföldön meg ugye tudjuk jól, hogy megkérdeztük, hogy hát nem veszélyes ez a dolog, és akkor mondják, hogy hát no problem, semmi probléma nincsen. És akkor van ennek egy ellentét párja, miután bekövetkezett a baj, hogy sorry mister. Na most hát Balin egy picit azért néha hasonló érzésem van, amikor így az őserdei hintákat látom, vagy éppenséggel a majom erdőt, de hogyha vigyázunk magunkra, akkor nagyobb baj nem lehet. Majom erdő, hát ez a turisták nagy kedvence, ugyanis van egy kis templom benne a dzsungel közepén, ahol rengeteg majom él, és természetesen a turistákat már annyira megszokták, hogy mindegyiket élelemforrásnak tekintik. Nem úgy, hogy megeszik a turistákat, hanem úgy, hogy nyilván ők hoznak valamit, és akkor a majom pedig elveszi. Ha pedig nem hoznak a turisták, és mégis szeretnének egy kicsit közelebb is barátkozni a majomokkal, akkor lehet kapni banánt, és akkor azt megeszi a majom. Na most ez konkrétan úgy zajlik, hogy mondjuk megérkezünk oda, hát rengeteg majomval lefotózzuk, kismajom, nagymajom ugrál, fán a templomon mindenhol, és akkor veszünk egy kis banánt, és azt a kezünkből a kisebb majmok kiveszik. Ha pedig feltesszük így a fejünk mellé, akkor a majom felmászik ránk, konkrétan ránk megy, és tulajdonképpen a fejünk mellől így a vállunkra ráül, és akkor onnan kiveszi a banánt, aztán elmegy. Na most én úgy jártam, hogy nem tudtam azt, hogy abban a pillanatban, hogy megfogja a banánt a majom, azt el kell engedni, és mivel hogy ezt senki nem mondta, ezért viszonylag nagyobb banánt fogtam. És fel is mászott a szép nagy darab majom rajtam, ráült a vállamra, beleharapott egyet a banánba, és azt hittem, hogy hát úgy fogom etetni, mint egy gyereket, hogy majd szépen itt harapdál, és közben én tartom a kezembe, de hát a majom nem így gondolta, ezért egy jó nagyot harapott az ujjamba, mert nem engedtem el a banánt, hát persze erre már rögtön elengedtem, és akkor elvitte. Tehát magyarul abban a pillanatban, hogy egyet harap rajta, már el kell engedni a banánt, de hát ezt megtanultam a saját bőrmöm. Szerencsére azért a harapás nem volt veszélyes, nem is vérzett a kezem, úgyhogy nem olyan nagy gond volt ez. Egy fotós barátomat, Attilát egyszer Gibraltáron, ott is sok a majom, megharapta egy majom, hát ő utána a apjához járt, apukájához járt kezelésekre, aki ugyan állatorvos, de hát nyilván azért tudta ezt a dolgot kezelni. Visszatérve egy kicsit a majom templomra, a majom erdőre, itt kellemes túrákat tehetünk, még hogyha viszonylag párás a levegő vagy meleg van, mivel hogy állandóan árnyékban vagyunk az erdőben, akkor is jó érzés sétálgatni, tehát egy egész napos kirándulásra nyugodtan el lehet menni a majom erdőbe. És közben persze meg lehet állni az árusoknál, mert itt is vannak különböző árusok, emléktárgyakat kínálnak a turistáknak, lehet szelfizgetni válunkon a nagymajommal, kismajommal, és lehet etetni őket, úgyhogy ez is nagy buli itt Bali. És közben persze a kultúra kedvelői azok lefotózhatják az itteni templomnak az izgalmas faragványait, köveit, kis tavacskák is vannak egyébként néhány ábrázolás előtt, tehát nagyon szépre megcsinálták ezt, és esténként pedig néha ősi tánccal, balinész tánccal is szórakoztatják az itteni vendégeket. A balinész tánc szintén nagyon híres, és ha valaki nem akar feltétlenül a majom erdőbe, vagy valamelyik helyi rendezvényterembe ellátogatni, a szállodákban is van ilyen előadás. Talán a Hyattnek van egy ilyen kis előadó terme, nyitott, és itt vacsorára is be lehet fizetni. Talán itt a legjobb az előadás, de egyébként sok más helyen is láttam hasonló előadásokat, és valójában nagyon jól élvezhető, tényleg izgalmas ez a balinész tánc. Ki is lehet próbálni, hogyha valaki vállalkozó szellemű. Ezt szerintem én ettől, hogy eltekintettem, az nem volt olyan rossz döntés. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk majd továbbra is Balival a Világszámot, itt az Inforádióban, végtelen csillogó víztükrökről, verőfényes napsütésről, meg jó kis záporokról is mesélek, ugyanúgy, mint ahogy arról, hogy mit érdemes vásárolni, és mire kell ügyelni az indonéz pénzeknél. Úgyhogy továbbra is izgalmas műsort ígérhetek, majd maradjanak velem. Következnek a reklámok és a hírek, utána visszajövünk.